Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Péternek és Szent Jánosnak tulajdonított, valójában a második és a hatodik századból származó ruhadarabok láthatók a Vatikáni Múzeumban, amelyekkel a világ egyik leglátogatottabb múzeuma elindította a 2025-ös szent évre való készülés kulturális egyházi program sorozatát. Az egyházi szertartásokhoz használt ruhadarabokat a Vatikáni Múzeum kiemelt helyén a Sixtus kápolnát követő teremben állították ki egymás mellett. Két nagyon egyszerű, fehéres világos barna ruhadarabról van szó, melyek kegytárgyaknak számítanak. A tunikát az egyház alapító Szent Péternek tulajdonítják, a dalmatikát pedig Szent Jánosnak. Az előbbit az alsó ruházatra vették fel, utóbbi a diákónusok liturgikus öltözetének részét képezte. A kincsnek számító erekjék a pápák legféltettebb gyűjteményeiből származnak. Hangzott el a Vatikáni Múzeumban tartott sajtótájékoztatón a kiállítás megnyitó előtt. Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki rádióinterjúban többek között arról is beszélt, hogy a magyarok azt gondolják, ez az európai választás a háborúról és a békéről szól. Persze a migrációról és a hagyományos családok védelméről is, de most minden más fontos ügy elé oda tolakodik a háború kérdése, tette hozzá. A kormányfő figyelmeztetett, könnyen lehet, hogy az utókor azt fogja mondani, ez volt az az európai választás, ahol eldőlt a háború és béke kérdése. Hozzátette, nem csak az európai választás ilyen, hanem a novemberi amerikai is. Megjegyezte azonban azt is, hogy a háború nem csak szenvedést, hanem profitot is generál a hadipar és a fegyverkereskedők számára. Akik benfentes információkkal rendelkeznek a háborúról, akik nem termelni, hanem spekulálni szoktak, tehát a kockázati tőkespekulánsok is ott vannak a háborúpártiak mögött, Soros György is kitünteti magát, jelezte. A közjót szolgálja a 100 éve, 1924-ben Magyarországon megjelent üdvhadsereg tevékenysége, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten az egyház első hivatalos magyarországi képviseletének emléket állító tábla felavatásán. Soltész Miklós emlékeztetett, az első világháború és a trianoni tragédia után érkezett Magyarországra az üdvhadsereg, és már akkor a nyomoron, a bajokon akart segíteni, valamint támogatni azokat, akik nagy bajba kerültek. A kommunisták az egyházat 1949-ben nem kívánatos szervezetnek minősítették, ezért tagjait elzavarták, ingatlanjait elvették. Majd 1990 óta újra itt vannak közöttünk, idézte fel az államtitkár. Kár majd úgy folytatta. Az üdvhadsereg a kiszolgáltatottakon, az emberkereskedelem áldozatain, cigány családokon segít, továbbá részt vesz a hajléktalanok ellátásában, és mindezt keresztényi szeretettel teszi. Nem tekinthetjük sajnos azt a forgatókönyvet sem kizártnak, hogy ismét a fegyvereké lehet a szó Európában. Ennek az elkerüléséhez erőre van szükségünk, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Hadimustra a Magyar Hadtörténet évszázadainak emlékei című időszaki kiállítás székesfehérvári megnyitóján. Szalai Bobrovnicki Kristóf a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szent István Király Múzeum közös tárlatának megnyitása alkalmából elmondta. Ravaszul, de egyre nyíltabban lopakodik be a háború a mindennapjainkba, és a legnagyobb védelmi szövetségbe, a NATO-ba is, amelynek számos Európai Uniós tagja is van. Egyre másra nyilatkoznak meg ezeknek az Európai Uniós országoknak a vezetői annak a lehetőségéről, hogy a szomszédunkban már két éve dúló véres háborúban valamilyen formában vagy nekik, vagy a NATO-nak meg kellene jelennie. Ebből Magyarország ki fog maradni, tette hozzá. Mesterek nélkül nincsenek tanítványok, és ez különösen igaz az egyéni sportokra, így a vívásra is. A kard és a törtudománya mesterről tanítványra száll, mondta az országgyűlés elnöke Halász Telken. Kövér László a Bocska István Sportegyesület vívócsarnokának átadó ünnepségén azt mondta, a mai találkozásunk jól mutatja, hogy összefogással, hivatástudattal és kitartással sikeres közösség építhető fel, de csak akkor, ha van, aki a dolgok élére áll és felemeli a zászlót. Végül az időjárásról. A kezdetben felhős, párás részeken is naposra fordul az idő, és a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órára mindenütt kisüt a nap. Záporzivatar több helyen, nagyobb számban az északnyugati, nyugati ország részben alakulhat ki, néhol heves zivatar sem zárható ki. Erős vagy viharos széllökés csak zivatar környezetében lehet. A hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Cserépváralja, Mezőkövesd és Bogács szerepel műsorunk palettáján. Részt veszünk a Masina Fesztiválon, riportot hallhatnak egy mezőkövesdi népművészet mesterével, és szólunk egy autószépségversenyről is. Elsőként a Masina Fesztivál főszervezőjével beszélgetünk.
Hajdú Roland vagyok, társadalmi munkában segítek a szervezésben 3 éve a Cserépvárai Masina Fesztiválon. Ez egy újraindult folyamat, tehát ezt valamikor a faluban 10-valahány évvel ezelőtt elkezdték, feltámasztva ugye azt a gasztronómiai hagyományt, hogy ezen a környéken, Sparhelton rengeteg népi étel készült. Ezek sok esetben mobil, mozgatható sparhátok voltak, sok esetben beépítettek voltak. Ezt hívták a környéken masinának, tehát talán az idegeneknek, vagy a messze, innen messze élőknek furcsa lehet a kifejezés, de itt a tűz helyett a masinának hívták annak idején, és az ezen főzésnek az élménye hozta létre ezt az eseményt. Ez ment jó pár évig, aztán igazából elhalt. Volt egy hosszú szünet, és 3 évvel ezelőtt keltettük újra, vagy támasztottuk fel ezt a dolgot.
Kinek az ötlete volt, vagy közös?
Igazából az a helyzet, hogy ugye hasonlóan a várostól kicsit messze lévő kis településekhez, hiszen Cserépváralja 400 fővel bír, mint lakosság. Az a helyzet van itt is, hogy a természetnek a vonzereje, illetve a szépsége, az nagyon sok, ahogy itt mondják, idegen gyűjtmentet hozott a faluba, akik ingatlanokat vásároltak, és kezdtek el fejleszteni, és először csak ugye ideiglenes használatban, főleg nyáron használták ezeket, később aztán voltak olyanok is, akik ide költöztek. Ők hoztak egy újabb lendületet, nyilván a helyiekkel összefogásban, és azt gondoltuk, hogy ez egy szép hagyomány, amit újra fel kellene éleszteni, hogy egy napot vagy két napot szálljunk arra, hogy mindenkinek a családja eljön, ilyenkor barátait meghívja, és készítünk olyan ételeket, amikhez úgy gondolunk, hogy értünk, és ezeket a közösség felé megnyitjuk. Alapvetően ugye az önkormányzat részéről volt ebben támogató szándék, ugyanakkor a szorgos dolgozók ezekre volt nagy szükség, és ebben próbáltunk mi is, mint bevándorlók segíteni.
Elő vannak készülve, rendesen, úgy látom, szóróanyag, programok, helyszínek megjelölve, ugye ezek a főzők, ezek támogatják azzal, hogyha eladják a ételeket, az alapítványt is, illetve hát magát a településnek a hírnevét. Ugye, Váralja egy darabig zsákfalu volt, most már elkészült az útcserépfaluba, de akkor is azt lehet mondani, hogy még mindig élvezi ezt a lehetőséget. Csend, harapni lehet, az levegőt is. A leghidegebb pont mellett eljöttem. Hát azt hiszem, hogy csak azért érdemes ide beugrani valakinek, hogy megnézze ezt a helyet. De sok minden más mellett, ugye, olyan program, háromnapos program, hát ehhez azért merészség kell, az időjárás pedig most már úgy látom, hogy kegyes. Merészek voltak, amikor elkezdték, vagy hát már olyan sokan jönnek, hogy teljesen mindegy.
Igazából azt lehet tudni, hogy ez mindig pünkösd idejére volt téve, és kicsit ugye a mai vidék helyzete az hasonló itt is Váralján, mint sok más helyen. Nagyon sok fiatal elköltözött.
Igen.
És ezek a fiatalok azért az itt élő nagyszüleiket, dédszüleiket időről időre meglátogatják, és ezeket a látogatásokat nagyon sok család erre a pünkösdi hosszú hétvégére időzíti. Tehát egy kicsit erre azért lehet alapozni. Ma már használunk nagyon sok közösségi médiás kommunikációt mi is, mert ezzel a világgal együtt kell élni. Ugyanakkor ez a rendezvény ez végig organikusan szájról szájra családon belül az ide kötődőkön keresztül terjedt, hogy mikor lesz, ki mit főz, mi a dátum, mikor jöjjünk haza. Tehát kicsit mi erre alapoztunk, ez lehet bátorságnak is tekinteni, illetve a másik az, hogy az egésznek a gazdasági jellege, az mondhatjuk, hogy elhanyagolható. Tehát itt az alapkoncepció, amivel a Masina Fesztivál elindult, az az volt, hogy akkor még az önkormányzat tudott egy pár ezer forintot adni alapanyag költségként a benevező helyszíneknek, de hogy lényegében főzzetek valamit, érezzétek jól magatokat, a család összejön, leültök, és egyébként, ha mellette még vendéget is tudtok látni, és ő is boldogan távozik, az mindenkinek egy pozitív dolog. Ezt próbáljuk továbbvinni. Itt nincsenek fellépők, nincs színpad, nincs hangosítás, nem énekel playbackről senki. Tehát kicsit ugye eltérünk sok más rendezvénytől, és a költségvetése is azt gondolom, hogy az egész a nullához közelít. Ennek minden bájával és hibájával együtt, de azt gondolom, hogy az emberek a visszajelzésekből azt látjuk egyébként most az elmúlt három évben, sok esetben egybeesik ez a rendezvény más környékbeli rendezvényekkel. Szomolyán a Cseresznye Fesztivállal volt már, hogy közös hétvégén voltunk. Tardon vadfőzőt szoktak rendezni, vagy éppen most Miskolcon borangolás van az Avason. Tehát sok esetben vannak ilyen ütközések, de önmagában ez azt gondolom, hogy nem hátráltatja ezt a rendezvényt. Az emberek mennek házról házra, megnéznek egy hétvégén több mindent.
Illetve találkoztam szolnoki csapattal például, meg hát nagyon sok felől jöttek, van, aki a Dunántúlról jött el szakácskodni, tehát ennek van valami olyan milliója ennek a helynek, magának is, hogy nagyon jó itt lenni, a másik pedig már azt hiszem, hogy majdnem zsúfolt egy kicsikét a falu ilyenkor, mert ebédre jönnek többen, de nem látok egyetlen egy eldobott sörös kupakot sem, egy papír zsebkendő. Ugye a szemét vonza a szemet, tehát itt nincs, tehát nem is hoznak ide. Tehát azért nagyon-nagyon jó ez a fajta turizmus, ami hát egy kicsikét ismertebbé teszi a települést, a másik pedig hát sokan vágynak ide.
Abszolút egyetértek.
Megvennék az utolsó házat is.
Három olyan dolgot szögeztünk le az újraindítás elején, ami nekünk fő szempont a szervezés kapcsán. Az egyik az, hogy az érintetlen természeti örökséget meg kell őrizni. Tehát nekünk van egy közelünkben egy Bükki Nemzeti Park. Ezt a települést erdők veszik körül minden oldalról. Van egy vár romunk, aminek egyébként a felújítása döntően társadalmi munkával egyébként elindult. Évről évre szépítgetjük, és szerintem egyre több dolog lesz majd, ami megvalósulhat ebből, és látogatható lesz. A másik része az, hogy a népi gasztronómiai hagyományokat őrizzük meg, ugye erre utal a Masina, és erre utalnak azok a népi ételek, amik általában itt elkészülnek. Mi is krumpli lángossal dolgozunk, amit az én nagymamáim még gyakorlatilag gyerekként kaptak libazsírral megkenve. Aztán a falva válogatja, hogy cukrot szórtak rá, vagy sót, vagy éppen mi történt. És lényegében a harmadik ilyen dolog, hogy egyfajta természeti közelséget, illetve akár a környezetvédelmet is támogatva lépjünk föl. Mit jelent ez? A főzőnk a helyszínek felé egyértelműen megfogalmaztuk, hogy nem petpalackos szénsavas üdítőitalokkal felszerelkezve fogadják a vendégeiket. Főzzenek egy teát, készítsenek egy jeges teát, készítsenek egy limonádét,
bodzaszörpöt,
így van pontosan. Tehát, hogy ilyen alapanyagokkal dolgozunk, illetve mivel azért ezeknek a gasztrorendezvényeknek a tálalása mindig egy nehéz pont, hogy használjunk olyan csomagolóanyagokat lehetőség szerint, amelyek környezetbarátok, lebomlóak, a műanyagot kerüljük, amennyiben lehet. Ez ki van adva minden helyszínnek, de egyébként is a település függetlenül a Masina Fesztiváltól figyel arra, hogy tisztaság legyen. Nyilván ilyenkor egy picit jobban rá is készül a település arra, hogy fogadja a vendégeket, és ez az egész szellemiség áthat mindenkit, és innentől kezdve így van, ahogy fogalmazott, hogy a szemét vonza a szemetet, ha alaphelyzetben nincs ilyen, és egyébként mi is magunk felszedjük, ha bármi van, vagy a vendégeket is figyelmeztetjük, hogy tegyenek így, akkor ezzel nem lesz probléma.
Természetközeliséget a túrázások, illetve most madárgyűrűzésről is hallottam. Tehát azért egységben a természet.
Sőt, tavaly évben gomba felismerő túrát is tartottunk. Ez az idei évben nagyon népszerű volt tavaly. Az idei évben is ez cél volt. Aztán az előzetes időjárás alakulását, igen, tehát hogy sok gombát nem lehetett volna csak elméletileg megismerni. Úgyhogy ezt most elengedtük. De az a lényeg, hogy próbálunk egy picit, nagyon sok városi vendég jön, és próbálunk nekik egy picit betekintést engedni ebbe a természetközeli életmódba, ahogy ez a falu él, ahogy együtt élnek, ahogy most éppen panaszkodtunk ezelőtt egy negyed órával, hogy a szarvas bejár a kertekbe, tehát a veteményesekben esetleg garázdálkodik. Mi ezzel élünk együtt, ennek minden örömével és bánatával együtt, de ezeket egy picit megpróbáljuk kinyitni, megmutatni úgy, hogy egyébként ne zavarjuk az élővilágot, tehát például a mai madárfelismerés, gyűrűzés is úgy zajlik, hogy a szakmailag körültekintően kihelyezett hálókat óránként vizsgálják felül, és az arra szakosodott szakember kiszedi, kiszabadítja a kis madárkákat, meggyűrűzi, megvizsgálják, hogy esetleg gyűrűt tartalmaz-e már, vagy a madarat gyűrűzték-e korábban. Ez ugye információ, hogy honnan érkezhetett, milyen utat tett meg. A gyerekeknek ingyenes is a program, tehát hogy az ő edukációkat szolgálja ez az egész. Tehát terveink vannak ilyen területen, akár a növények, gyógynövények felismerése kapcsán, akár más területeken, hogy ezeket bevonjuk a jövőben.
Mondtam, hogy természetközeli. Hát természetközeliség van itt, nem messze, mondta, van egy újfajta bora, legalábbis 2022-es,
hát ez a bor, igen.
De a neve az már egy márka nevet kapott.
Igen. Hát Bück and White-nak neveztük el. Alapvetően ugye a Bükki borvidék, a 22 magyar borvidékből az egyik olyan, ami kevésbé ismert, kevésbé van jelen. Ennek egy hosszú történelmi előzménye van, hogy ez miért alakult így.
Közel van az Egri.
Közel, igen. Tehát nekünk Eger meg Tokaj között ez nyilván nem volt egyszerű soha, illetve Miskolcnak a történelmi szerepe változik meg nagyjából a 19. század végén. Egy 600 évig mezővárosból lényegében egy ipari város lesz. Ez nem a 45 utáni időszaknak a szüleménye. 1890-ben adják át Diózsőben a két nagy kohót. És Miskolc kiesik kereskedelmi szőlőtermesztési, szőlők értékesítési szempontból, borértékesítési szempontból. Így ez a Bükki borvidék, ez nem kap borkombinátot, nincsenek fejlesztések, és igazából vagyunk, létezünk kis területen, de
a Cserépalusi, a Szent Istváni téjesszel valamicskét hozott volna, de igazából amikor már ugye a tüvererék megjelentek, már híresebbé is vált egy kicsit. Na de nem akarok önhelyet beszélni. Tulajdonképpen mikor kezdte el a szőlővel való foglalkozást? Mert bort készít, ebből is lehet ugye a szőlőből bort készíteni.
Igen, igyekszünk ebből készíteni. Igazából nagyon nehéz a kezdeti időpontot meghatározni, mert én Miskolcon születtem, csak nekem ugye édesapám bogácsi születésű, és mivel neki testvére nem volt, így igazából a felmenőktől őrökölt családi házat, illetve gyümölcsösöket, és mi gyerekként Miskolcra jártunk ezeket művelni hétvégenként. Ugye az a 80-as évek időszaka az arról szólt, hogy azért nem illet ott hagyni, hogyha az embernek volt egy területe, egy kertje, egy szőlőse. A mit mond a szomszéd elve még mindig élt, ez ma már sajnos nincs így, és akkor mi nagyon sokat jártunk, tehát azt gondolom, hogy én nekem most már lassan 45 szüret van a hátam mögött, különféle fajsúlyokkal vettem én ebben részt. Amit ma csinálunk, Hajdúroland néven és Büki ökológiai bormanufaktúra néven, az 2016-ban indult el. A Büki szokásokkal ellentétben nekem az volt alapból a célom, hogy kizárólag palackos borokat fogunk készíteni, és igazából megpróbáljuk megmutatni a Büknek a karakterét, a dűlőket, a szőlőfajtákkal való együttműködésüket. Nem próbálunk ezen semmit szépíteni, de populárisabbá tenni, hanem egy nem létező, lényegében nem elérhető borvidéknek a karakterét fogjuk bemutatni. Ezt tesszük azóta is, 7 hektáron dolgozunk most már minősített bioművelés mellett, és igazából éttermeknek, szállodáknak, döntően egyébként nem helyben, hanem városokban, és szerencsére most már külföldi eladás is van, próbáljuk a borokat értékesíteni, de önmagában Cserépvárja lett a helyszín számomra, ahol a Birtok központnak a karóját leütöttük ezelőtt 3-4 évvel. Itt vásároltuk meg ezt a helyszínt, ahol most is vagyunk. Itt 2 kicsit romos parasztház van. Ezeknek már a tervei egyébként készen állnak, most már több mint egy éve. Picit átépítés, renoválás vár rá, de már tavaly ősszel itt dolgoztuk fel a szőlőt, illetve egy palackozónk itt üzemel bent, tehát itt palackozunk a borainkat. Ezt szeretnénk majd szépen belakni és idővel vendégfogadásra alkalmasítani.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy élmény volt önnel beszélgetni, de gondolom, hogy a Csáterapó pincét szetét ismeri Bogácson, és ott is az édesapjával párszor beszélgetni.
Így van. Igen, a családnak van egy másik lágazása, hogy ők ugye Bogácson dolgoznak, ők ugye döntően 90% felett ugye folyóborokat készítenek, és ott értékesítik egyébként a helyi termálfürdőre alapozott közönség számára. Igen, hát nem esik messze az alma a fájától, lehet így is fogalmazni. Én is köszönöm a beszélgetést.
Hajdú Rolandot hallották Cserépvárjáról, a Masina Fesztivál főszervezőjét. Csütörtökön nagy sikerű jubileumi kiállítás volt a Matyó Múzeumban Szabó Józsefnével, aki a népművészet mestere. Következő riportunk vele készült Mezőkövesdi otthonában.
Az az igazság, hogy én tudtam, hogy sokan lesznek, de én is meglepődtem, mert így együtt ezeket az anyagokat még nem láttam. Csak egyenként, mikor beadtam, utána tovább nem. De most egyenként mind összevett, szedve a Népi Iparművészeti Tanácsnak a tárából, akkor a jubileumi anyagokból, amit én rajzoltam, amit csak tudtunk, mindent összeszedtünk. Úgyhogy 32 darab gyűlt össze a kiállításra. Akkor nekem is idehaza volt valami 14 pályázati darabom, amit már elrakok a gyermekeimnek. Mert sajnos, hogy én úgy voltam vele, hogy édesanyámmal együtt dolgoztunk, mert édesanyám 1959-ben már népiparművész volt. Úgyhogy én rajzoltam, meg horgoltam, mert a horgolás sem áll messze tőlem, és ő pedig kihímezte magát a pályázati darabot. Úgyhogy Kalárkába együtt dolgoztunk.
Ez érdekes ez az évszám, mert egyszer mondom, hogy mindent összegyűjtött, hogy esetleg ne tévedjen. Na de hát tulajdonképpen itt Mezőkövesden volt egy sztár. A sztár volt a kis Jankó Bori néni, biztosan megérdemelte, tehát nem arról szól, hogy irigykednénk, de az ön anyukájáról nem hallunk.
Pedig ő is nagyon-nagyon ügyes népiparművész volt, és az első között bent volt a népiparművészek társaságában, amikor én a Matyóházi Ipari Szövetkezetbe kerültem, és a tervező részlegre, akkor hozzám tartoztak a népi iparművészek, akik akkor már 31-en voltak. 31-en. És a népművészet mesterek pedig 15-en. Úgyhogy mikor jött a kisilkóbori kiállítás, akkor ők hozták az otthon megrajzolt darabjukat, én kiszúrtam nekik, akik érte segítettem rásablonálni magára az anyagra. Szinte minden iparművészt, minden mestert ismertem, tudtam a virágjairól, hogy ezt kicsinálta. Rengeteget tanultam tőlük, rengeteget. Tényleg olyan aranyos volt az a múzeum, hogy fel is avatták a népművészek mestereinek a falát. Akkor már 17-en voltunk, már köztük én is.
Aki nincs benne, ugye ezekben a hímzésekben, varrásokban, már én nem is tudom pontosan, hogy melyik a helyes szó, az nem tudja, hogy mekkora hatalmas munkát jelent ez. Kell hozzá egy óriási tudás, aki tudja, hogy ez az öröklött tudás, az hogyan jelenik meg, a másik pedig, hát azt meg is kell még olyan szinten varni, hogy még a hátulján se legyen olyan rossz, mint ahogy az ember gondolná. Ez mi kell? Nagy álhatatosság, türelem?
Mind a kettő. Őrült türelem. Édesanyám nagyon-nagyon szépen tudott színezni. A mai napig, ami szűcsös terítőt ő kivart, még mindig megnézem én is, hogy hogy is csinálta. Mert annyira szépen össze tudta rakni magát a virágokat. Mikor valami más szint odavart, és ránézett, azt mondta, hogy júj, ez nem jó. Mindjárt kivágta, oda tette azt a szint, amit még egyszer kigondolt, és azzal lett jó. Úgyhogy őrült türelem, és nagyon-nagyon-nagyon nagy áhítatosság kell hozzá, hogy ezt valaki megtanulja.
Lehet-e ezt úgy, hogy nincsenek elődök, mint az ön édesanyja magától, vagy pedig hát akkor még többet kell tanulnia, mert ez valószínű, hogy én... Jó, férfiak között is van, aki meg tudja tanulni, de én biztos, hogy nem látnám azokat a színharmóniákat, ami öröklődött. Tehát lehet, vagy nem lehet? Megtanulni nekem? Már nem most, 60 éven felül?
Megtanulni lehet őrült türelemmel. Csak ő, anyukám, ő matyó volt. Matyó ruhába esküdött. Ők 1942-ben esküdtek. Ő matyolány volt, ők vartak kereskedőknek.
Már akkor?
Már akkor, már két világháború között. Már akkor, mikor bejöttek a kereskedők, felfedezték Mezőkövesdet.
Tehát 1896-tól megugrott egy kicsit, de még akkor sem volt mindenki, aki ezt csinálta volna.
Sokan nem mentek summásnak. Igen. Csak azok kellettek akkor is, akik szépen tudtak varni. Ami már nem volt szép, azt át se vette a kereskedő. És nagyanyám, Puzsár Panni, itt ez a környék, és az egész Kövesd ismerte, mert volt olyan időszak, mikor annyi kendőt hoztak ide a kereskedők, hogy egyszerűen ketten anyukámmal nem győzték. Úgyhogy kiadták olyan embereknek, akik szépen tudtak hímezni, és ők mikor hozták ki, is fizették őket. És már anyukám ott összeszedte ezeket a hímzés mintáknak a színezését, hogy ő kifogástalanul színezett.
Thank you.
Ez a környék, ugye itt a Pece partja, igen, meg a Hór partja. Milyen kutnak hívják itt, ami itt van a sarkon, a hídnál?
Meg itt volt a papkert. Itt volt a nagy harang, itt harangoztak.
Ja, akkor a harang.
Igen, igen, igen. Úgyhogy a világháború, második világháború előtt ide templomot szerettek volna építeni. Már itt volt a homok, itt volt a harang. Itt, mikor a templomban megpúzták a harangot, Ignác bácsi a szomszéd szaladt, ő is húzta a harangot. Úgyhogy oda templom épült, de jött a háború, és az elsöpörte az egészet. Utána én férjhez mentem 20 éves, 21 éves koromban, még itt volt a harang.
Igen.
Igen.
Már nem találkoztam a haranggal, igen, de azt tudtam, hogy itt valami harangkút, vagy valami ilyesmit mondtak.
Igen, igen, papkert, úgy papkert neveztük. És itt van még mindig a Szent József. Ott van a Szent József szobor, és mondták a papság, hogy eladják ezt a telket, de ígérje meg, aki megveszi, hogy a Szent József szobor ott marad. És ott maradt. Még mindig ott van a szobor.
Itt szembe a...
Igen,
sár, milyen út ez már?
Zsófia utca.
Zsófia
utca. Igen, igen.
A patakmendet a Pece mellett.
És még mindig ott van a Szent József szobor. Olyan érdekes, mert volt az édesszülém, és mindig mondta, hogy Marika, hogyha ott megyünk, mindig vessék keresztet. Mert ott van a Szent József. És olyan érdekes, ha én eljövök, ránézek a Szent Józsefre, keresztet vetek a mai napig.
Ezek az emlékek hogy maradtak meg? Csak úgy, hogy néha-néha vissza jön az emlék, vagy pedig hát úgy a lelkében raktározódott?
A lelkembe is, meg vissza is jön, meg a lelkembe is. Hát a csíksomlyói Matyó terítő, hát azt felkeresett engem Molnár Marika, a katolikus iskola igazgatója.
Volt.
Volt igazat, igen, volt igazgatója, és ő mondta, hogy csináljunk már egy szép terítőt. Én meg is rajzoltam neki. Gyönyörűen kiszíneztem, megmondtam neki, hogy mit, hova tegyen. Lerajzoltam. Ő kihorgolta, csak az volt a baj, hogy a minta gyönyörű széles volt. Az idő meg kevés, hogy a következő csíksomlyói búcsúra ott legyen a búcsúba. De kész lett. Marika egész nap, egész éjszaka varta, és a csíksomlyói búcsúba 2015-ben már ott lengette a szél a csíksomlyói nyeregbe a Matyó terítőt. Úgyhogy készen lettünk vele.
Visszaugrunk azért ehhez a fajta, hát nem is tudom, művészethez, amit hát csak népművészet mestere ön. Mikor gondolta azt, hogy az édesanyját utánozva, vagy utolérve végigmegy a soron, tehát ifjúmester, satéza népművészet mestere lesz. Természetes volt ezzel a mentalitással, hozzáállással, hogy ez lesz, vagy pedig hát ahogy jön, úgy jön?
Szerintem úgy volt, hogy ahogy jön, úgy jön. Mert anyukám mindig azt mondta, gyerekem, szakmád legyen. Úgyhogy ő minden esetre azt szerette volna, amikor az iskolát befejeztem, hogy menjek ápolónőnek, tanulónak.
Szép szakma.
Igen, szép szakma, de az ápolónői iskola akkor nem vett fel. És elkezdtem az iskolámat a gimnáziumba, Első László gimnáziumba. Oda jártam egy évet, és nyári szünetben, mint szülidős diák, bekerültem a Matyóházba.
A nyári munkára.
Nyári munkára, igen. És mikor Vilma néni, Daja Szászini, Dic Vilma itt lakott Mezőkövesden, már akkor ide költözött, addig Pestről járt le szegényként, és akkor ő, mikor megtudta, hogy én ki vagyok, akkor rögtön kért, hogy ő kér engem oda. Mert neki az volt a szokása, hogy a népművészek lányait megpróbálta mindegyiket, hogy esetleg örökölte valamit az édesanyjától.
Vagy, örökölt?
Hát igen, igen. Soha nem felejtem el, egy hatalmas nagy kuzsut tett elém, hogy na, ezt most te lerajzolod. Nem is gondoltam, úristen, de hogy? Kaptam egy torszárat, tollhegyel együtt, meg tustintát, meg celofánpapírt. És akkor elém tette a kozsot, rátettem a celofánpapírt, és gyönyörűen át tudtam rajzolni a tustintával, mert az nem fogy szét a celofánpapíron, és átrajzoltam a mintát. Azt mondta, hogy na jó van, egész nyáron itt maradsz mellettem. Úgy rengeteget tanultam tőle, a dokumentációs anyagokba segítettem, akkor a keresztszemes mintákat a tardi asszonyok hozták be, a keresztszemes papírokat, meg anyagokat, azt én milliméter papírra lerajzoltam. Úgyhogy nagyon sokat tanultam tőle. Úgyhogy anyukámat és Filma nénit tartom az első mesteremnek.
Ugye ahhoz, hogy a mestereknek a tudását átvegye valaki, ahhoz kell egy olyan lehetőség, egy olyan tehetség, ami ezt a tudást odahozza, ahol most tetszik lenni.
Igen. És utána én már nem mentem vissza a gimnáziumba. Azt mondtam, hogy én itt maradok. Na, igen ám, csak Vilma néni betegeskedett, már csak délig tudott velünk foglalkozni, és akkor a magyarháznak még akkor nem volt rám szüksége, mit csináljak. Jelentkeztem Budapestre szövőipari iskolába, felvettek, el is végeztem szépen, és mikor már dolgoztam 2 hónapot, akkor jött Mezőkövesdől a hír, hogy vár engem a mezőkövesdi szövő részleg szövődéje. És jöjjek haza.
Volt ilyen?
Volt, igen. De én végül is nem kerültem szövőszékre, a célrázógépen dolgoztam.
De ez is a Matyóházban volt?
Matyóházban, igen. Matyóház üzemeltette, igen. Feltörlő ruhákat, törölközőket, ilyeneket szőttek, de én végül is a célrázógépre kerültem, de nem voltam ott 4 hónapot sem, mert akkor már jöttek értem, hogy továbbra a tervező részlegen lesz a helyem. Úgyhogy engem oda leültettek a sarokba, először a termékkísérőkhöz fűztem a lapokat, írtam, akkor festettem.
És ez az írás, ez rajzolás?
Nem. Még az a termékkísérők.
Ja, ez csak a, ez ami, a segédmunka
szerint. Igen, ami megyen a zsűribe, ahhoz kellett ez a termékkísérő, és azt csináltam, és kisebb, nagyobb kis terítőket már rám mertek bízni. Tudták, hogy én Vilma néni mellett voltam egy jó ideig, hogy ezt én tudom. És akkor utána átkerültem a szúrógépre. Teljes egészében a művészekét, akkor a mintadarabokat,
amit... Na most én annyira nem értek hozzá, ez a szórógép, ez a rukkolás?
Nem, a szórógép az, mikor valaki megrajzolja a papírra az eredeti mintát.
Ki kell szórogatni?
Ki kell szórni, de ahhoz volt egy gép.
Hát nem kézi, hanem gép.
Nem, gép. Ebbe kellett dugni a konnektorba, és villanykapcsoló volt rászerelve oda a motorhoz, ott fel kellett kapcsolni, és az a tű lemeg feljárt, és azzal szúrtam ki magát a a zsírpapírt.
Körbe-körbe kellett húzni?
Úgy rendesen, mintha rajzolnám. De az teljes egészében én a szúrógép most is ott van a kiállításon, mert az engem végig kísért. Ő engem végig
nem
kísért.
Nem tudtam, hogy miért van ott az a varrógép, hát az szúrógép volt.
A szúrógép volt. Ő engem végig kísért. És utána férjhez mentem, megszülettek a gyerekek, és 1970-ben alakult az ifjú népművészek pályázata, ahova csak egy 14 év, 15 évtől 30 évig lehetett jelentkezni. És oda elkészíteni 5 darabot és egy szakdolgozatot. Első évben nem, de második évben elsőnek Mezőkövesden én kaptam az ifjú népművész kitüntetést. Budapesten adták át nekem, és nagyon, nagyon örültem neki, tényleg, hogy ezzel megtiszteltek, hogy én kaptam azt a díjat. Utána ezt a díjat megkapta Kovács Szabolcs, a bútor festő, és Vámos Margit, ő is hímző.
Tudom, épp ott voltak mind a hárman, sőt, igen. Fényképet is láttam egy Szabolcs, ahogy átöleli. Hát, szóval azt mondom, hogy óriási élmény.
Igen, igen. Utána jutalomból elküldtek engem Erdélybe, hogy nézzek szét az ottani népviselet, a hímzés, kalotaszek, szék, akkor korond. Hogy nézek szét, hogy ott mik vannak, nagyon örültem neki. És 1980-ban megkaptam a népi iparművész címet. Abba az évben el is indult egy olyan, hogy népművészeti akadémia, ahová hárman jelentkeztünk, és mind a hárman gyönyörűen elvégeztük. Persze jártunk 3 évet. Igen, hatalmas nagy Balassa Ivántól elkezdve Lengyel Györgyi Kenéni, Varga Marianna, tényleg nagyon nagy művészek, mesterek, múzeológusok, akik tanítottak.
És etalon minta.
Igen, és hárman szépen el is végeztük. És 1986-ban pedig Franciaországban jártam a néptáncosokkal. Őket az Okis vitette ki Franciaországba, és engem jelöltek ki abban, hogy a magát, a népművészetet mutassam be. Úgyhogy én is felöltöztem Matyóba, kiültem a piac közepére, kipakoltam, amin volt, és mutattam nekik, hogy hogy is készül a Matyó. Körbeálltak, nézték, tényleg nagy érdeklődéssel. És mikor hazaértünk, hát egy hatalmas nagy meglepetés, mondták, hogy másnap kezdődött a kis Jankóbori kiállítás megnyitója, hogy enyém az első díj. Hát nagyon örültem neki, boldogságom határtalan volt tényleg, és tényleg, hogy megbecsültnek éreztem akkor magam. Nagyon-nagyon örültem neki, és még azt nem is mondtam, hogy 1982-ben volt egy kis Jankóbori kiállítás, és ott én kaptam az első nívódíjat, kis Jankóbori nívódíjat. 86-ban első díjat, és 88-ban újra nívódíjat kaptam. Úgyhogy már a második nívódíjnak voltam a tulajdonosa.
Annyi díjat felsorolhatna még, gondolom.
Igen.
De tulajdonképpen azért mindegyik díj valamiféle örömet okozott. Tehát ez nem egy ilyen szürke valami volt, mert ezért meg kellett dolgozni.
Persze, persze, bizony meg kellett dolgozni. Meg kellett rajzolni, ki kellett színezni. Akkor a horgolást általában mindig én csináltam rá. Igen.
Mert azt általában úgy szokták, hogy átadják.
A horgolást mindig én csináltam. Egyedül a hímzés volt az, amiben nem győztem, volt családom, akkor volt munkahelyem, akkor a pályázatra készülni. Egyszerűen nem ment, nem győztem. És akkor 1994-ben pedig jött a meglepetés, hogy én vagyok a népművészet mestere, a következő. Hát egy kis szomorúságomba is került, mert abban az évben elveszettem édesanyámat. Elment, teljesen egyedül maradtam, most már a hímzéstől, mindentől elkezdve minden rám szakadt, úgyhogy akkor már a hímzést inkább mindig kiadtam, mert az már nekem nagyon sok volt. Nem győztem. És akkor sajnos 50 éves koromban agyvérzést kaptam. Itt megszakadt a munkásságom, megbénultam, nem tudtam beszélni, újra kellett járnom, megtanulni, és azért nagy erőfeszítésemre mégiscsak helyre jöttem, és csináltam tovább ugyanazt, amit előzőleg, a matyót nagyon szerettem. Csináltam, festettem, rajzoltam mindent, amit csak el lehet képzelni.
És a betegség után gondolta volna, hogy akarattal, meg a Jóistenbe való hittel, hogy sikerül visszakerülni ugyanoda. Igaz, hogy 10 évvel, 15 évvel később, de akkor is. Akkor is ez valami óriási akaraterő kell, hogy legyen, nem?
Hát utána később én újra jártam Erdélybe, és elmentünk Csíksomlyóra is. Nem búcsú idején, de elmentünk...
Szűzanya ott van akkor is.
Igen, igen. Elmentünk Csíksomlyóra is, és emlékszem rá, hogy elmentem a oltár mögé, és csak annyit tudtam megtenni, hogy a lábát elértem. És mondtam, hogy köszönöm Szűzanyám, hogy segítettél rajtam, hogy meggyógyultam, és továbbra is azt csinálom, amit eddig szerettem.
Hát tessék továbbra is addig csinálni, amíg a Jóisten megengedi, illetve az egészsége, valamint hát azért a szép családja is segít ebben, ugye?
Hát segítenek, tényleg segítenek. Most is itt volt mindenki. Egyedül a nagyunokám nem volt itt, aki már 28. éves, Dániába tanult, mérnök lett, úgyhogy ő nem volt itt, mert most Németországban van, de mindenki itt volt, aki csak tudott itt a környéken is, akik akkor nem voltak a csíksomlyói búcsúba.
Bementem, megnéztem a kiállítást, hát nagyon szép. Nem igazából vagyok én a hímzések után annyira, nem is értek hozzá. Na de itt, amikor azt a nagy hatalmas asztalterítőt megláttam, mondom, még talán ezt elfogadnám én is.
Igen. Azt édesanyám varta.
Tátva maradt a szám, igen, de hát az...
Azt édesanyám varta.
Hát ez már műemlék szinte.
És egyetlen, az az egy maradt meg tőle. Valahogy, vagy adtam ajándékba valakinek, vagy szűkében pénznek eladtam. Szóval mindig volt valami. Akkor a Népi Iparművészeti Tanács a díjas darabokat egy az egybe átvette, elvitte, úgyhogy most is azért tudtuk ezeket előkeresni, mert ott minden megvan. És ők ezt kiállításokra viszik, tanítanak belőle, egyetemekre hordják, ahol ezt tanítják.
Szabó Józsefnét, a népművészet mesterét hallották Mezőkövesdről. Végül a bogácsi autószépségversenyről beszélgettünk a főszervezővel.
Simon Anikó vagyok, Hajdúszoboszlón és Bogácson élek, több rendezvényt szervezek. Az önkormányzat segítségével először kerül megrendezésre ez a bogácsi járműshow. Ez azért lett jármű show, hogy ebből több réteget elérjünk igazából. Vannak kamionok, vannak teherautók, vannak régi magyar motorkerékpárok, a szockorszak, Lada Trabant, Skoda járművei, vannak amerikai autók.
A tematikus akkor?
Igen, többféle jármű van. Nem kimondottan veterán, nem egy autós találkozó, nem egy márka független jármű show lett. A neve, 167 jármű érkezett meg, közel 200-an regisztráltak, de a hajnali eső az sajnos közbeszólt, de hát, több száz ember van kint, árusok, gyerekeknek ugráló.
Nagy rendezvénynek tűnik így kívülről.
Hát így elsőnek, igen, nagy lett.
Ki nevezhetett ide erre a versenyre?
Mert... egy közösségi oldalon raktuk ki a plakátot és a regisztrációs felületet, és akkor onnan érték el, és akkor így regisztráltak a járművek tulajdonosai.
Tehát általában azért tudják, hogy ilyen rendezvény van, mert...
Hát általában tudják, hogy én mivel foglalkozom, és ha én ezt így kirakom közösségi oldalra, akkor nagy az érdeklődés.
Mondjuk Szoboszlón ilyen kamionos találkozón, illetve versenyen már, gyorsulási versenyen voltam már.
Azt is én szervezem.
Akkor, hát akkor nem találkoztunk.
Azt is én szervezem.
Akkor fürödtem, megnézem.
Azt is én szervezem, igen, Hajdúszoboszlón és itt Bogácson.
Azért érdekes, hogy lesz valakiből motoros, autós, egy hölgyből, mert általában az emberek azt hiszik, hogy ez férfiaknak való sporták, hát tűnik, hogy nem, még a szervezés sem.
Én fiúnak készültem, és lány lettem.
Hál' Istennek.
És én már gyerekkoromban motoroztam, és kis polszkit vezettem. Majd utána jött a kamionos őrület, úgyhogy én kamionoztam 16 évet. Innen van a kamionos találkozók szervezése. A járműszerelem, hát ugye bár itt van a versenyautóm is, már driftelek is. Holnap már a Mezőköves direkt téren egy másik rendezvény szervezek egy driftedzést. És én szerettem volna, hogy tényleg a versenyautók, a kamionok, a motorok, a kis polszkik itt legyenek egy helyen.
Még most sem megy a fejembe, hiába fiúnak készült volna és lánynak, de azért ehhez kell egy olyan fajta a képesség is, hogy összeszedni az embereket, nem? Hogy sok ismerős kell.
Sok ismerős, sok kapcsolat, igen. Rengeteg támogatókat összeszedni, hogy az megvalósuljon. Díjmentes rendezményeket szoktam szervezni. Egyik kamionos találkozónk se, egyik drift edzésem se belépőjegyes. Nem. Próbálom úgy megvalósítani, hogy bárkit el tudjon jönni, és ne kelljen az, hogy több ezer forintért belépőjegyet venni.
Az ismerősök hallották, én nem hallottam, pedig hát ugye figyelek néhány rendezvényben. Azért ahhoz előre ilyen helyre leszervezni, kell egy kis munka, hiszen parkolási lehetőség szinte alig-alig van, nagyon nagy rendezvénynek tűnik kívülről most.
Február 7-én kezdtem, úgyhogy 3 hónap alatt ezt sikerült gyorsan összevarázsolnom.
Akkor ehhez kellett egy pár nap, meg hát egy kis idegesség is, meg fakadni az engedélyek beszerzése. Köszönöm szépen, látom, azért mennie kell, mert eredményhirdetés lesz. Mai nap programja hogy kezdődött?
Reggel 9-től volt regisztráció, itt már most lement a közönség szavazat a jármű szépségversenyre, annak lesz most az eredményhirdetése. Gyorsan rögtönöztünk még egy kipufogó hangnyomást, mérést is. Ugyebár állatmenhely, a kutyamenhelyeseknek gyűjtöttünk, itt volt halomba több 100 kiló kutyatáp és konzerv a pamacs kutyamentésnek, ők már most elmentek. 3 órakor lesz tombola sorsolás, ami egy működőképes Verhovina a fődíjunk. Nagyon sok ajándékcsomagunk van, tombolában utalványok, étkezés, étterem, a Hintóvölgye, a Vadvirág, drift taxi jegyeket lehet nyerni, és hát várunk mindenkit. 3 órakor sorsolás van, és 4 órakor kezdjük viszont a felvonulást itt Bogácsvár területen.
Köszönöm szépen, jó idő lett.
Jó idő lett.
Ha ilyen lett volna tegnap, akkor
igen,
többen lennének,
igen,
de
biztos.
Így is elég.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Egyébként.
Köszönöm szépen. Jövőre folyt köv.
De Szoboszlón is találkozhatunk.
Igen. És itt is július 5-6-7-én csinálom a 5. Bogácsi kamionos találkozót.
Simon Anikó beszélt a Bogácsi Autófesztiválról. Ezzel műsorunk véget ért. a munkatársak, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi történet azzal kezdődik, hogy kisgyermekeket hoznak Jézushoz azzal a szándékkal, hogy tegye rájuk a kezét. Márk evangélista leírása azt csugalja, hogy áldásért viszik a gyerekeket az Úrhoz. A kérés, hogy Jézus tegye rájuk a kezét, emlékezetünkbe idézi azokat a csodás gyógyításokat, amikor Jézus kezével megérinti a betegeket, éppen ezért nem kizárt, hogy esetleg beteg gyermekekről van szó, bár a szövegben nincs erre vonatkozó kifejezett utalás. A tanítványok ez esetben önkényesen cselekszenek és igyekeznek távol tartani a gyermekeket mesterüktől. Talán Jézust akarták kímélni, hogy nyugodtan taníthasson vagy gyógyíthasson, s tevékenységében ne zavarják meg a gyermekek. Magatartásukat indokolná a korabeli társadalmi szokás, miszerint a gyermekek nem avatkozhattak bele a felnőttek ügyeibe. Ez a szokás nem akadályozhatja meg Jézus szolgálatában, aki más alkalmakkor is átlépte a törvények és szokások rendjét az emberek érdekében. Az Úr tehát helyteleníti a tanítványok cselekedetét, majd szeretettel magához hívja a gyermekeket. Ezt követően Jézus a gyermeki lelkületet példaként állítja, ilyeneké az Isten országa. A gyermek mindig nyitott és elfogadó, rászorul mások odafigyelésére és gondoskodására. Ehhez hasonlóan nem kiérdemeljük Isten országát, hanem elfogadjuk azt Istentől.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk a Monoki Sarlós Boldogasszony templomot, ahonnan a tokai Szent Orbán zarándoklat érseki ünnepi szentmiséjét közvetítjük, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!